Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. Május végéig 163 ezeren éltek az árfolyamgát lehetőségével, ami az érintettek több mint egyharmada, derül ki a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének legfrissebb adataiból. Kaputa Júlia beszélt Binder Istvánnal, a szervezet szóvivőjével.
2013. május végiek a legfrissebb adatok. Ez azt mutatja, hogy a már megkötött árfolyamgát szerződéseknek a száma meghaladta a 163 ezret. Mivel ugye a lehetséges igénybevevők teljes köre az körülbelül 452 ezer szerződést jelent, így az érintetteknek már mintegy 36%-a megkötött az árfolyamgát szerződést. És egy nagyon érdekes adatot mondjak, gyakorlatilag a végtörlesztőknek a száma is körülbelül ilyen 169-170 ezer szerződő volt, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az árfolyamgát sikere az immár megközelíti, vagy lassan el is éri a végtörlesztésnek a sikerét, a végtörlesztőknek a létszámát. Ebből a 163 ezer szerződésből már május végéig közel 155 ezer szerződés esetében meg is nyitották már a gyűjtőszámlát a hitelintézetek, tehát nem csak a szerződést kötötték meg, ami tulajdonképpen a belépő, az előszoba a végső lépéshez, hanem ezek az ügyfelek már a rögzített olcsóbb árfolyam fizetik ténylegesen a havi törlesztő részletüket.
Sikerről beszél, de ugye vannak olyan hangok, amelyek alacsonynak tartják ezt a számot, sőt a törvényalkotó is az elején magasabb számot remélt az árfolyamgát intézményétől, hogy többen fognak ebbe belépni. Mi lehet az oka, hogy a hosszabbítás ellenére is még alig az egyharmada ért az embereknek a lehetőséggel?
Én azt gondolom, hogy azért, hogyha 100-ból 36 szerződő már belép egy rendszerbe, ott alig ha lehet azt mondani, hogy érdektelenség volna. Az okokat nagyon nehéz találgatni. Azt gondolom, hogy még nagyon sokan nem ismerik, bármilyen meglepő is ez az állítás, még nagyon sokan nem ismerik, vagy kicsit bonyolultnak tartják az árfolyamgátnak a rendszerét, ezért nem rendelkeznek el kellő információval arról, hogy milyen előnyök, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, de azt látjuk, hogy hónapról hónapra 6-12 ezer, 18 ezer fő csatlakozik a rendszerhez. Tudjuk azt, hogy a jogalkotó döntése nyomán az árfolyamgát teljes periódusára, tehát 2017 közepéig nyitva áll a rendszer. Tehát azt gondolom, hogy azoknak, akik nem léptek, vagy még nem léptek be, mindig nyitva áll a kapu.
És van idejük gondolkodni.
És hát talán egy érdekes adatot azért mindenképpen érdemes elmondani. Akik már beléptek a rendszerbe, és már olcsóbb árfolyamon fizetik a havi törlesztésüket, ők összességében már közel 13 millió forint, tehát 12,8 milliárd forint kamat megfizetése alól mentesültek. Ez egyetlen egy ügyfélre lebontva is lassan-lassan közelíti a 100 ezer forintnyi megtakarítást, ami azért azt gondolom egy több milliós hitel esetén is érezhető teherkönnyebbséget jelent majd a végső elszámolásnál.
Binder Istvánt, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének szóvivőjét hallották. 2013 második negyedévének a végéig a pénzintézetek az elárverezhető 115 ezer ingatlan 20%-át, kevesebb, mint 21 ezer lakást jelöltek ki kényszerértékesítésre, mondta a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének szóvivője. Kaputa Júlia ismét Binder Istvánnal beszélt.
A pénzügyi felügyelet azért teszi közzé a kényszerértékesítés állásáról, illetve igénybevételről szóló statisztikákat a honlapján, mert a jogszabály erre kötelezi. Tudni kell azt, hogy a pénzügyi válság idején a ügyfelek helyzetének biztonságosabb áttétele, illetve hát esetleges negatív ingatlan piaci jelenségek megelőzése érdekében a jogalkotó egy kvótarendszert vezetett be, magyarul nem partalanul, mindenféle szűkítés nélkül indíthatják el a hitelintézetek a kényszerértékesítéseket a valóban már súlyos helyzetben lévő adósok esetében, ahol már szerződés fölmondására kerül sor, hanem a jogalkotó egy szűkítést alkalmaz. Idén például a teljes kényszerértékesítésre kijelölt állománynak 4%-át lehet csak ténylegesen kijelölni kényszerértékesítésre.
Mekkora ez az állomány?
A kvóta alapja, tehát a tényleges kényszerértékesítésre kijelölt ingatlan, illetve ingatlan szerződési állomány 115.076 darab ingatlan volt 2013 második negyed évében, és ebből a hitelintézetek részéről ténylegesen kijelölt ingatlan állomány az 3.752. Ez azt jelenti, hogy a 4%-os kvótát, amelyik 5.202 darab ingatlan lehetett volna ebben a negyedévben, ebben a negyedévben sem használták ki a hitelintézetek, körülbelül a kvótának a kihasználtsága az ebben a negyedévben is 72%.
Mi az oka ennek? Ennek az az oka, hogy a bankok keresik még mindig a megoldást az adósokkal, vagy egész egyszerűen a piaci viszonyok, kereslet, kínálati viszonyok ennek az oka?
Azt gondoljuk, hogy mindegyik tényező szerepet játszhat. Egyrészt vannak olyan hitelintézetek, amelyek tudatosan immár nem a kényszerértékesítést, hanem ahogy elhangzott, a további egyezkedést választják az ügyfelekkel. Másrészt elképzelhető, hogy bizonyos területeken, bizonyos régiókban kevésbé hatékony út az értékesítés, hiszen esetleg a piaci kereslet nem akkora, egyáltalán nem azonos a kvóta kihasználtsága a különböző megyékben, tehát miközben Budapesten rendre 75-80%-os, például a mostani negyed évben 81%-os a kvóta kihasználtság, vannak olyan megyék, ahol ez mondjuk csak olyan 58-60%-os, tehát meglehetősen nagy eltérések vannak. A pénzügyi felügyet közé teszi azt a kumulált összesített adatot is, hogy a kvótarendszer bevezetése óta összességében hány ingatlant jelöltek kényszerértékesítésre a bankok, hitelintézetek. Ez összességében már megközelíti a 21.000 darabot, egész pontosan a 20.912 darabot haladjuk túl ebben a negyedévben.
Binder Istvánt, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének szóvivőjét hallották. Egyelőre adminisztratív plusz feladatnak tekintik a lakáseladók az energiahatékonysági dokumentum beszerzését, és a vevőket sem érdekli különösebben a lakások energetikai besorolása. Osztotta meg tapasztalatait az Otthoncentrum elemzője. Déri Attilával beszélgettem.
Az első fél évben a rajtunk keresztül gazdát cserélt ingatlanok esetében néztük meg, hogy milyen energetikai besorolást kaptak az adott lakások. És hát a leggyakoribb osztályzat a G-osztályzat volt, ami az átlagosnak mondott F-osztályzat alatt egyel található. Mind a családi házak, mind a téglaépítésű lakások esetén ez volt a leggyakoribb kategória. F és G csoportban a lakások több mint fele téglaépítésű, használt lakások több mint fele tartozik, a téglaépítésű használt családi házaknak pedig a 40%-a tartozik az átlagos, illetve az annál rosszabb kategóriába. És meglepő módon, mondhatni azt, hogy a közhiedelemmel kicsit ellentétesen, panellakások besorolása az előzőnek említetteknél jobb lett, hiszen a panellakások 41% az átlagosnál jobb E kategóriába esett, és a második leggyakoribb osztályzat is az ennél jobb a D besorolást kapta, itt a panellakások negyede szerepelt ebben a kategóriában.
Érdekli a vevőket, hogy milyen besorolású az adott épület, az adott lakás?
Sajnos egyelőre ez nem az alkufolyamat, illetve nem a döntési szempontok része az energetikai besorolás. Azt veszük észre, hogy az értékesítés utolsó mozzanatában a szerződés aláírásakor, illetve arra készül el az energetikai tanúsítvány az adott ingatlanról, és ennek megfelelően sajnos nem is képezi az alkutárgyát, vagy az árkialakításának folyamatát az, hogy milyen besorolású az ingatlan. Természetesen a vevők kérdezik a fenntartási költségeket, a rezsiköltségeket, de ezt nem kötik össze egyelőre az energetikai besorolással. Bár nagyon érdekes, hogy sajnos most itt nagyon kis számon fordulnak elő a hirdetésekben, tehát már a piacra lépéskor nagyon kevés eladó készíti el az energetikai tanúsítványt, de azoknál az ingatlanoknál, ahol már elkészült, nagyon nagy arányban van az A, illetve az A pluszos besorolású ingatlan, ami ugye azt jelenti, hogy az eladók ezt a tanúsítványt használják arra, hogy az ingatlan jó energetikai jellemzőit bemutassák. Magyarul, hogyha ez folytatódni fog, és az evők látják a jó besorolású ingatlanoknál már a hirdetésekben az osztályzatot, ez egy idő után a rosszabb besorolású ingatlanok tulajdonosait, eladóit is ráveheti arra, hogy ne csak a szerződéskötéskor, hanem már korábban a piacrelépéskor megcsinálják a tanúsítványt, és ez a vevői döntés folyamat döntési szempontokba is betöltse a neki szánt szerepet.
Tehát magyarul ez most még csak egy ilyen adminisztratív lépésnek számít a legtöbb vevő, illetve eladó szemében is, és ahhoz hosszú időnek kell eltelnie, hogy ennek a jelentőségét felfogják, jól értem?
Igen, erről van szó, hogy ez egyelőre csak egy adminisztratív teher, ami az adásvételhez kapcsolódik, holott a vevői szempontból ez egy jó összehasonlítási módszer lehet, egy objektív összehasonlítási módszer lehet, ami már a hirdetés során is megjelenhet az ingatlan esetén, és segíthet a vevőt egyrészt a lista szűkítésében, hogy milyen ingatlanokat szeretném megnézni, másrészt a döntésben.
Egyébként, hogyha valaminek viszonylag jó a minősítése, tehát AB vagy akár C kategóriás, annak van egy kis töblete az árban? Vagy ahogyan itt ezt adminisztratív jellegű ráfordításnak vélik, úgy ez sem érvényesíthető egyértelműen. Így gondolok, hát ugye ezek kiemelt kategóriák, tehát itt azért elvileg észre is fel lehet fogni, hogy hát alacsonyabb a rezsie.
Sajnos olyan kis számban fordulnak elő ezen kategóriába sorolt ingatlanok egyelőre az eladások között, hogy tendenciákat ebből a mintából nem nagyon tudunk most mi levonni, de az alacsonyabb rezsiköltség, az alacsonyabb fenntartási költség, ami ezekhez a magasabb besorolásokhoz párosul, az természetesen az vevői döntésekben és az árban is tükröződik.
Déri Attilát, az Otthoncentrum elemzőjét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok már a véget ért. Műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.